Szöveghagyományozás a reneszánsz és humanizmus idején. Magyarok is részt vettek egy római nyári doktori iskola programján. Interjú Monok Istvánnal, a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának főigazgatójával. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Monok Istvánt, a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának főigazgatóját. Mivel foglalkoztak ezen a nyári doktori iskolán, amelynek a magyar előadókon túl magyar diák résztvevői is voltak?
Ennek a doktori iskolának tulajdonképpen volt egy nagyon konkrét témája, és volt egy nagyon komoly elméleti háttere. Most már 20 éve dolgozik együtt egy párizsi kutatóintézet, egy szövegtörténeti intézet és a Szegedi Tudományegyetem régi magyaros társasága. Azon a programon, hogy miként alakult a humanizmus és reneszánsz korába a szövegeknek az áthagyományozása, és az egész kulturális hagyománynak az egyik generációról a másik generációra történő átadása. Ugye ez az a korszak, amikor ennek az egész folyamatnak alapvető változásai mentek végbe, hiszen van egy mediális forradalom, körülbelül hasonló jelentőségű, mint amit ma élünk át, ugye az informatikai eszközökre való áttérésbe, hiszen akkor a kéziratosságban, a nyomtatott világba lépett át az információtechnológia, és ennek az információtechnológiai váltásnak nagyon komoly tartalmi kísérőjelenségei kellett, hogy legyenek, mint ahogy ma is vannak. Ma vannak nagyon pozitívak és nagyon negatívak. Ugye ma egy kulturális szakadék keletkezett a generációk között, akkor pedig ez nem történt meg. Ezt is el kell tudni mondani, és elemezni kell, hogy ez hogyan sikerült megvalósítani, hogy ne keletkezzen egy kulturális szakadék a két generáció között. Ennek nagyon sok szakmai indoka van, ezt talán most nem mondanám el, de ezzel foglalkoztak az előadások. Van azonban egy általános háttere is a dolognak, mégpedig az, hogy a fiatalokba tudatosítsuk a hagyománynak a fontosságát. Nem feltétlenül nagyon konzervatív módon, pusztán arra intenénk őket, hogy vannak olyan alapértékek, amelyeknek a továbbadásáról gondoskodni kell, ahogy mi is gondoskodunk a saját gyermekeink irányában, nekik is kell gondoskodni, és ez társadalmi szinten is gondoskodás jelent. A két kutatóintézetnek a programja eredményeként létrejött egy könyvsorozat, ez a belgiumi Brepoels kiadónál jelenik meg, Európa Humanisztika sorozat címmel. Ennek most már van megjelent magyarországi kötete is, és most idén jelenik meg a második, és talán jövőre a harmadik magyar vonatkozású kötet ebben. És közben kibővült az együttműködés, most már 8 ország Európából, és mellette Mexikó csatlakozott, ami azért érdekes, mert senki nem gondol a 16. században a mexikói tudományosságra, ha hiszik, ha nem. Az Egyesült Államokban ugye nem volt nyomda és tudományos műhely még a 17. század első feléig. Mexikóba, a szegény Mexikóba azért sikerült 1539-ben már nyomdát alapítani, és egy komoly szövegkiadó, szövegáthagyományozó iskola alakult a 16. század második felében. Ez is nagyon fontos és megfontolandó jel egyébként, és üzenettel bír. A római francia intézet és a római magyar intézet fogott össze háttérbe, hogy anyagilag is segítse ezt az akciót, hogy elhozzunk Rómába egy hétre magyarországi, ausztriai, itáliai, francia és portugál diákokat, és hát az oktatói kör is Magyarországról, Franciaországból és Itáliából verbuválódott. A elméleti foglalkozások mellett persze gyakorlati lehetőségek is jutottak a fiatalok. Onnantól kezdve, hogy kézbe vehettek 12. vagy 15. századi kéziratokat és 15. századi ősnyomtatványokat, illetve 16. századi nyomtatványokat, azt megnézni, hogy ez a szöveg áthagyományozási folyamat mentén milyen formai változások és miért következtek be, mi volt a szerepe a mecénásnak, az anyagi érdekekkel bíró vállalkozónak, a nyomdásznak például ebben a folyamatban, és mi volt a szerepe az értelmiséginek, aki meg tudta őrizni magát adott esetben az értékek képviseletében, és nem csábolt el különböző egyéb lehetőségek irányába. Persze, akkor se volt mindenki a szentek kategóriájába, vagy a boldogok kategóriába illeszhetők, de ettől függetlenül azért tanulsággal bír ennek a századfordulónak a kutatása. És emellett, ugye, a egykori minimista kolostorba, ugye a francia papokat képző és befogadó szemináriumba igazi könyvtárrendezést is végezhettek, és megismerkedhettek olyan kéziratokkal, amelyeket még eddig senki nem vett kézbe.
Hogyan segíthet ennek a kornak a tanulmányozás hatása a mai időszakban bennünket, amikor tényleg egy újabb hatalmas váltás van az eddigi szöveghagyományozás, értékhagyományozás terén a világban. Tehát a mai fiatalokat, vagy a mai generációkat hogyan segítheti mindez, amit sikerült itt az egy hét alatt tanulmányozni?
Én azt gondolom, hogy a legfőbb különbség a kettő nagy mediális forradalom között az, hogy a Gutenberg galaxis keletkezését egy reális társadalmi igény követelte ki. Tehát valóban szükség volt egy olyan sokszorosítási technikára, amelyik nagyobb számban tud a közben nagyobb számú olvasói réteg számára olvasható szövegeket az asztalra tenni, és ráadásul nagyon gyorsan, a feltalálás követő 30 év után már úgy telítődött a piac, hogy a vállalkozók fordultak az anyanyelvi kultúra irányába, és a könyveknek a formai átalakításának az irányába, a képek forradalmát valósították meg, elkísérték a szövegeket jól használható, jó minőségű képekkel. Például a tudományos könyveknél alapvető volt, hiszen a újonnan felfedezett világban létező növényeket és állatokat, vagy adott esetben a térképeket le is kellett rajzolni, hogy megértsék, vagy mondjuk a boncolást most már szabályosan végezni tudó orvosoknak a szakkönyveit nem lehetett már csak szöveggel leírni. Tehát valóban volt egy vállalkozó és egy igény és egy társadalmi igénynek az összecsengése. A mai forradalomban a technológia diktál. A technológia mögött álló tiszta anyagi érdek viszi előre zseniális technikai változásokat, csak a társadalom erre nincs felkészülve, és nem igény. Tehát igényt gerjeszt ez a technológiai váltás, és nem igényt elégít ki. Ez egy óriási különbség, és a felelőssége a két korban uralkodóknak, mondjuk úgy a mecénásoknak, ami adott esetben a 20. századi Európában az államnak a felelőssége ott van, hogy a formai változások mentén ő a saját eszközeivel segítse a tartalmi változásokat, például az, hogy az internet ne egy ellenőrizetlen információhalmaz legyen, hanem egy ellenőrzött információhalmaz, és minél gazdagabban legyen benne az előző koroknak a szövegkultúrája, képi kultúrája, teljes kulturális hagyomány, és ezt fel kell gyorsítani, ugyanúgy a technológiai váltás fölgyorsult, ezt állami eszközökkel, közpénzből fel kell gyorsítani, mert akkor a fiatalok találkozhatnak ezzel, és ráadásul egy olyan szenzációs eszközzel, mint a számítógép. Ezt a felelősséget a 15-16. Század fordulóján felvállalták az akkori uralkodók, hercegek, királyok, grófok, nagypolgárok és vállalkozók. Nem szabadna elfeledkezni a mely államoknak se erről a feladatukról.
Ön amellett, hogy könyvtárosként dolgozik, egyetemi oktató is. Rengeteg olyan dokumentum van magyar vonatkozású, ami külföldön található. Az utóbbi 20 évben talán a diákoknak az Európai Unió kibővülésének a következtében is nagyobb lehetősége nyílik arra, hogy külföldön tanuljanak, külföldön kutassanak, és jobban elmélyüljenek ilyen tudományos anyagok felkutatásában is. Milyen együttműködési hálózat, rendszer alakult ki az elmúlt 20 évben ezen a téren?
Ugye eleink bölcsek voltak és gyarlók voltak, mint ahogy mi is bölcsek vagyunk és gyarlók vagyunk. A 19. század második felétől alakult ki az az intézményi rendszer, amely az egyes országoknak a másik országokba vetődött, ott keletkezett kulturális hagyományát kutatja. Gondoljunk itt Fraknói Vilmosra, vagy a két háború között alapított Római Akadémiára, de gondoljunk itt arra, hogy például a II. Világháború után azért Itáliába 13 egyetemen szerveztek magyar tanszéket, és a magyar tanszéken a magyar kultúra oktatásán kívül az Itáliában lévő magyar emlékek kutatása is szervezetten folyt. Persze ennek voltak politikai okai, és az elmúlt 20 évben részben politikai érdektelenségből ezek a tanszékek nagyobb részben bezártak, kiürültek. Ma már nem annyira izgalmas egy szegény, a szovjet igá alatt nyüglődő ország helyett egy Európai Uniós tag országnak a kultúráját kutatni. Ez a itteni államnak a felelőtlensége. Ami az otthoni állam felelőtlensége az az, hogy, és egész európáé szerintem, hogy elmentünk egy-két éves programok, project világirányába, és azok a munkák, amelyek szervezetten megkezdődtek már a 19. században, és több-kevesebb megszakítással folytak, például a nagyobb gyűjtemények átnézése. Azért a vatikáni levéltár nem egy pici gyűjtemény. A vatikáni kézirattárnak senki nem állt módszeresen neki, hogy most átnézem magyar szempontból, de azért el nem tudom képzelni, hogy a 16-17. Századi magyar főpapok a saját könyveikből dedikált példány ne küldtek volna a pápának, vagy a pápa körül lévő bíborosok egyik másikának. Ezek a könyvek valahol itt vannak, ezeket fel lehet kutatni, és hát ne feledjük el, persze itt nagy a dolog, hiszen Rómában és Itáliában minden sarkon van egy zseniális nagy könyvtár. Ezeket bizony mind át kéne nézni, ezek hosszú programok, és valóban, hál' Istennek azért a magyar kormány több olyan alapítványt tett állami szinten, például a Klebersberg alapítvány ilyen, de ilyenek a Campus Hungary programok legújabban, amelyek azért megkönnyítik ezt a munkát. Én amit hiányolok, az a koordináltsága a munkának. Egy kicsit az ismerősöm szeretne elmenni Rómába, egyébként zseniális, tehát nem lehet szakmailag kifogást feltenni, csak teljesen széthúznak ezek a kutatások, ahelyett, hogy különösen a kutatások eredményének az összegyűjtésével és egy helyen való publikálásával az interneten, ezt mégis egy kicsit szervezetté lehetne tenni. Emögé az itáliai kutatóműhelyek is jobban oda tudnak állni, és a magyar kutatóműhelyek is. És még egy gondolatot, hogyha megengednek, érdekelték el tenni az itáliai kutatóműhelyeket. Itáliát pedig az érdekli, hogy a saját kultúrája miként befolyásolta a nyugati kereszténység keleti peremén élő magyarokat, vagy lengyeleket, észteket, mert ez az ő dicsőségük is, és a saját kultúrájuk természetének a megismerése. Nem az érdekli, hogy most éppenséggel Szondi György alapította Bolognába a kollégiumot, vagy nem, de az, hogy az ott lakó és ott dolgozó, leendő papok milyen tevékenységet végeztek az olasz kultúráért, amikor hazamentek, az már egy érdekes dolog. Tehát, hogyha együttműködünk és kölcsönösen hozzátesszük magunkért, tehát nem csak várjuk, hogy na majd felajánlják, hogy mi kutathatunk itt, akkor szerintem ez egy sikertörténet is lehetne akár. Persze vannak nagyon komoly eredmények is.
Monok Istvánt, a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának főigazgatóját hallották.